Szebiko Autoszerviz bemutatja négy keréken. Négy keréken. Autós magazin műsor. Minden kedden este 6-tól 7-ig. A mikrofonnál Nyírő László. Autószerviz bemutatja négy keréken.
Szép jó napot kívánok mindenkinek. Nyírő László vagyok a Szerbikó Szubaruból, és itt a Lansz Rádióban a Négy Keréken című magazin műsorunkat ismételten megkezdjük. Hála Istennek végre mondhatjuk, hogy szép jó napot, hiszen gyönyörű tavaszi napunk van, süt a nap, meleg van, jó idő van, ezt vártuk mindannyian. Az autósoknak különösen borzalmasan jó hír, ez már nagyon elegünk volt ebből a csúszkálós, hidegjeges időjárásból, ebből a használhatatlan körülményekből. Itt a tavasz, kiszabadult mindenki, és most hadd szóljon, nyomjuk a gázt, és élvezzük végre az autózás örömeit igazából a jó időben. Viszont egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azért ez a tavasz bejötte, ez egy kicsikét néhány feladatot is ró ránk, mindenféleképpen, és erről beszélnék az első blogba, hogy ezzel, hogy most megjött a jó idő, és nekilódultunk, nekiszabadultunk itt a világnak, azért egy pár dolgot nem ártana az autónkkal kapcsolatosan megoldani, elintézni, mert a későbbiekben azért ez mindenféleképpen kamatozhat. Gyakorlatilag a tavaszi átállásnak az egyik nagyon-nagyon fontos pontja én véleményem szerint, hogy az autóval is ugyanúgy, mint ahogy a lakásunkban, a környezetünkben, itt is egy feltétlenül egy alapos nagy takarítást csináljunk. Nem csak azért, mert hogy egy koszos autóban azért az embernek nyilván sokkal rosszabb beülni és rosszabb érzés közlekedni, de hát ugye az életünknek azért egy részét itt ebbe a, ha nem is négy fal, hanem a négy ajtó által határolt területen töltjük el, és azért egy tél alatt, amikor hideg van, kosz van, eső van, hó van, mindenféle egyebek vannak, nem nagyon van kedve az embernek ezzel foglalkozni, és szépen összegyűlnek az autóban a mindenféle szennyeződések, a mindenféle koszok. Borzalmasan ráfér ilyenkor az autóra egy nagy takarítás. Aztán majd még gyakorlatilag találkozhatunk egy-két olyan megbúvó érdekességgel is közben, amit esetleg már jól kerestünk a tél folyamán, csak nem volt kedvünk hidegben, rossz időben megkeresgélni, és most egy jó alapos takarítás folyamán nagyon sok érdekesség előkerül. De ami a lényeg az egész dolognak, hogy egy kicsikét sterilizáljuk, egy picikét tisztítsuk az egész dolgot. Már csak azért is, mert ugye könnyebben öltözködünk, lazában öltözködünk, azért nem mindegy, hogy hogy érintkezünk, milyen felületekkel érintkezünk közben. Egy kicsikét, ne adj Isten, még az ember beizzad, meg egyebek, szóval egyfajta higiénia, egyfajta sterilitás mindenképpen kell, hiszen az autó valahol azért egy kicsit gyűjtő góca, egy kicsikét gyűjtőpontja ezenek a különböző szennyeződéseknek, koszoknak, egyebeknek. De mindenképpen egy belső takarítás jót tesz. Át kettő azért egy ilyen belső takarítás sok minden fényt is hozhat, amikor csináljuk, találkozunk egy kicsikét esetleg kiszakadt üléshúzattal, nehogy Isten kiégetetten, ugye? Aztán találkozhatunk különböző olyan dolgok, hogy igazán nem működnek normálisan, a hátsó ülés beszorult, a gyereknek a cucca ott maradt alatta, a jobb oldali ülés nem mozdul, nem ült benne egész télen senki. Szóval egy csomó olyan apróság és gonoszság tud ilyenkor előkerülni, amit ilyenkor gatyába lehet rázni, nem egy olyan óriási nagy dolog. Egy nagyon fontos része ennek a kocsi belső takarításának, hogy az üvegeket belülről tisztítsuk meg feltétlenül. Ugye télen ment a fűtés, a párátlanítás, hol a kezünkkel, hol ami éppen a kezünk ügyébe került, törölgettük az ablakról a párát, egyebeket, főleg ha nem sokáig mentünk, és jól összemaszatoltunk, összekoszoltunk mindent. De most megjött a jó idő, szálljunk rá abba a kocsi takarításba azt is, hogy belülről az üvegeket tisztítsuk le. Este nagyon-nagyon sokat fog számítani, egész más képet fog a világ festeni egy letisztított üvegen keresztül. Főleg aki meg esetleg dohányzik, hát ott meg aztán ne tudjátok meg, mi mindent lehet onnan lepucolni. Úgyhogy én ajánlanám egy vasárnap délelőtti elfoglaltságként. El lehet menni mosóba, el lehet menni autókozmetikába, ott is megcsinálják a dolgokat, de azért az általános tapasztalat mindenféleképpen az, és én azt gondolom, hogy többen is ti is tapasztaltátok már, hogy azért amit az ember saját maga ilyenkor megcsinál, azért az csak egy kicsivel precízebb, egy kicsikét pontosabb. Ami nagyon fontos még, hogy a gumiszőnyegeket, amiket télire beraktunk az autóba, ugye főleg a víztálcás gumiszőnyegeket nyugodtan vegyük ki, erre nem lesz szükség. Még hogyha van is eső, tavaszi zápor, ez az amaz, nem fogja megártani az autónak, a filcszőnyegnek igazából már az a szennyeződés, amit akkor a lábunkkal beviszünk. Viszont hát ezek a gumiszőnyegek olyan szinten hermetikusan lezárják az alatta lévő padlót, illetve filcszőnyegeket, hogy egyszerűen bepenészedik, bedohosodik az egész. Ugye most már jön a meleg, adott esetben elkezdünk klímázni, stb. Nagyon-nagyon tönkre lehet tenni a kocsinak a belső szőnyegét, belső padlókárpitozását egy ilyen gumiszőnyeggel. Ki kell venni belőle, annak most már ott nem sok keresni valója van. Egy nagyon fontos dolog, ami már nem annyira a tisztítással, de mégis a higiéniával függ össze, hogyha egy mód van rá, akkor egy pollenszűrő cserét mindenképpen csináltassunk meg az autón. Télen megint csak a fűtésből kifolyólag, és a nagyon sok hőmérséklet változásból kifolyólag az a pollenszűrő rengeteg olyan szennyeződést és olyan hőigénybevételt kapod, hogy gyakorlatilag most, amikor friss a levegő, amikor már kezdenek itt előjönni a dolgok, illetve szűrnie kellene igazából különböző polleneket, egyebeket, tudjon az rendesen működni. Ma már egy pollenszűrő nem egy olyan horrorisztikus összeg, főleg nagyon jó minőségű utángyártottat is lehet itt ott találni, tehát nem kell feltétlenül a 17-20 ezer forintos gyáriakra gondolni. Úgyhogy mindenképpen ajánlatos kidobni belőle a pollenszűrőt és benyomni egy másikat. Aztán, ami még elég lényeges dolog, ugye elkezdünk rövidesen klímázni, legalábbis remélhetőleg. Már ebben az időben, ami most van, ilyenkor is ugye süti a nap az autót, beülünk, van 23-24 fok benne, rögtön az autó indítja, hogyha automata a klíma. Nagyon fontos dolog, ellenőrizzük le a klímagázt. Egy klímagáznyomást most még, hogyha valami gond van vele, akkor rendbe lehet szedni, még nem olyan nagy kín, aztán bejönnek ezek a 30-35 fokok, és akkor majd kapkodunk itt össze-vissza. Még egy nagyon lényeges dolog, ilyenkor tavasszal szintén a karbantartáshoz tartozóan nézzük meg egy kicsit a zárakat, zsanérokat, ajtóhatárolókat, kicsit kenjük be, kis VD40 vagy valami hasonló kenőanyaggal, picikét bekenjük, saját életünket könnyítjük meg vele. Rárakodott a rengeteg retek, a rengeteg kosztélen, ahogy hólé lefolyott, a különböző sós, meg egyéb ilyen cuccok rajta voltak, ezt pateroljuk le, onnan szépen kenjük meg, megint nem egy borzalmasan ördöngös megoldás, sokat segíthet az életünkön. Egy nagyon gonosz dolog, amikor először elkezdjük lehúzni ugye az ablakot. Hát mindenki már régóta vár rá, hogy végre lehúzott ablakkal lehessen dörgetni. Lehúzzuk az ablakot, és mindenféle zajok jönnek, karistolások, aztán megmaradnak ilyen csíkok az üvegen. Hát sajnos az a baj, ugye, hogy az üvegeket valahol el kell szigetelni az ajtótól, és egy különböző ilyen szigetelők vannak, ahol ilyen vízlehúzó csíkok, amik összeszedik a koszt, összeszedik a különböző kis porszemcséket és a homokszemcséket a tél folyamán, ugye a hó azért ezt hozza magával rendesen. Na most ezt ilyenkor tavasszal mindenképpen ajánlatos egy picikét kipucolni, ne az üveg tolja ezt be magával, amikor először működtetjük, mert gyakorlatilag be lehet karcolni egy másodperc alatt az egész üveget, és borzalmasan ronda lesz. Óvatosan ki kell tisztítani egy kicsit a vízlehúzókat. Igazából az első ablak lehúzásnál annyira le lehet húzni az üveget általában ezeknél az ablakoknál, hogy ez a vízlehúzó már szabadon van, és akkor egy rongyal, esetleg egy használaton kívüli fogkefővel kicsit ki lehet tisztítani, vagy egy ecsettel. Nem egy nagy dolog, de meg tudjuk óvni a több tízezer forintos üvegünket attól, hogy karcos legyen. Ha meg belül van véletlenül valami szennyeződés, és fóliás például az üveg, akkor a fóliát lehet rettenetesen finoman összekaristolni vele. Úgyhogy szintén egy nagyon hasznos dolog, hogyha kicsit ezeket a vízlehúzókat megpucoljuk. Hát ugye a tavaszi átállásnak az egyik standard tevékenysége, standard kitétele a gumicsere. Ugye föltesszük a nyári gumikat. Na most nagyon fontos dolog, főleg, hogyha otthon tároltuk a garázsba, mondjuk a kerekeket kompletten, nem kell a gumit cserélni, mert egy az egyben van téli kerék, nyári kerék. Ebben az esetben mindenféleképpen a guminyomást meg kell nézni, illetve én azért ajánlanám, hogy egy centírozást feltétlenül csináltassunk meg. Levettük a kerekeket, na most jó esetben ráírogattuk, hogy melyik hol volt. Ha ugyanúgy tesszük vissza, akkor gyakorlatilag se jobb, se rosszabb nem lesz, mint amilyen volt ősszel, amikor leszettük. De ha véletlenül nem írtuk meg, nem tudjuk, hogy melyik hol volt, akkor gyönyörű kormányrezonanciákat lehet összeszedni azzal. Egy-kettő. Meg kell nézni, hogy a gumiprofilokat és lehetőség szerint azért a kormányzat hajtott kerekekre tenni, ugye a jobb minőségűeket, és aztán onnan már lehet látni, esetleg venni kellene másikat. Szóval itt azért el kell dönteni, hogy mi újság legyen. Egy az egybe csak gyorsan átdobálom a négy kereket, és szaladok tovább. A legritkább esetben szokott bejönni. És utána rázza a kormányt, menet közben 120-nál ki akarja tépni a kezünkből, szóval nagyon egy egészséges buli. Most még egy centírozással meg lehet oldani ezt, és akkor remek jól lehet menni. Az, az igazság, hogy ilyenkor tavasszal nagyon sok autóra ráférne egy polírozás, a külső fényezésre egy polírozás. Télen azért ugye kotortuk a havat söprővel, kefével, kézzel, lábbal, ami éppen jött, igyekeztünk, siettünk. Óhatatlan, hogy kisebb karcolások ne lettek volna rajta a hó. Ahogy leesik, ugye természetesen mindenféle szennyeződést lehúzott magával. Ezek rákerültek szintén a karosszériára, remek jó bele tudjuk gyűrni a lakba az egészet. Úgyhogy mindenféleképpen ajánlatos egy szép polírozást megcsinálni, és akkor nem lesz semmi probléma, megint szépen csillogóan, ragyogóan tudunk az autóval menni, mert ezek a karistolások, amik most benne vannak, ezek aztán szépen szedik bele magukat továbbra is a havat, vagy havat, a különböző homokszemcséket, koszokat. Na most nyáron ugye nagy hőhatására sokkal másképp viselkedik a lak, másképp viselkedik a fényezés, gyönyörűen bele tudnak ezek a szennyeződések égni a fényezésbe, és nagyon csúf lesz az autó. Most még egy tavasszal, koratavasszal egy szép polírozás, és akkor hosszú távon nem lesz gond velem. És hát még egy dolog, ez csak egy javaslat tulajdonképpen most már azért több helyen tapasztaltuk, és több ügyfelünknél is tapasztaltunk, hogy a nagy rohanás van folyamatosan. Autóval megyünk, ablak lehúzva, puff, kiugrunk, megnyomjuk a kulcsot, centrálzár, bezár, elszaladás. Na most azoknak, akiknek nincs automatikus ablakemelő vezérlés az autójukon, gond nélkül nyitva hagyják az ablakot. Tehát, mert most még nincs benne az fejünkben az, hogy az ablak le volt húzva, nem volt húzva. Annak, akinek elektromos ablakja van, és központi zárás az autója, mindenképpen javasolnám, hogy ha nincs az autóba beszerelve, egy nagyon egyszerű kis modult szereltessen be, amivel gyakorlatilag, amikor a centrált megnyomjuk, hogy zárjon be a kocsi, akkor ő automatikusan húzza fel az ablakokat, és akkor minden rendben lesz, nem hagyunk ott tárva nyitva szanaszét mindent. Na hát körülbelül ennyit a tavaszi tennivalókról az autózáshoz, és aztán rövidesen folytatjuk tovább majd, és egy nagyon érdekes témánk lesz a továbbiakban, a szervizekről fogunk beszélni, de most megint zenélünk egy kicsit itt a lounge-ba, és nem sokára jövünk vissza négy keréken.
Bemutatja négy keréken.
friend behind the counter, to the woman who has come in, she's shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
A Szeibéko Autószerviz bemutatja négy keréken.
Üdvözlök mindenkit, Nyírő László vagyok a Szeibikóból, és itt a Lanzson négy keréken folytatjuk tovább péntek, kedd esti eszmefuttatásunkat az autózással kapcsolatosan. Ígértem, hogy egy nagyon-nagyon érdekes témánk lesz, tulajdonképpen az autósok többségének, a laikus autósok többségének tulajdonképpen egyfajta rémálma az autójavítás. Hát beszéljünk egy kicsit az autószervizekről, illetve az autók javításáról, mert én azt gondolom, hogy azért az autósok döntő többsége nincs teljesen mindennek képben, és meglehetősen rapszódikusan, és meglehetősen sok félelemmel és előítélettel kezelkednek ez ügyben. Mondjuk van is azért sokszor okuk rá, de nem mindig van azért, nem mindig olyan rémisztő ez a dolog. De egyszerűen csak tisztába kell lenni a különböző lehetőségekkel, illetve a különböző dolgokkal. Hát több részre felosztottam ezt az egész dolgot, gyakorlatilag abból a szempontból, hogy hova járunk autót javítatni. Az, hogy milyen indítatásból, most ezt ne forszírozzuk először, hogy ki miért és hova járkál. Egyet tudni kell, hogy Magyarországon jelen pillanatban az autótartás, az autózás az nem egy teljesen természetes hétköznapi és tárgyi dolog. Az emberek nagy részének ez mindig életálma megvalósítása, a családi vagyon alapvető része az autó, egy kicsit önmegvalósítás és egy státuszszimbólum az ég a te világon. Tehát, na, mi nagyon messze vagyunk mi még attól a tárgyasodott és teljesen használati tárgyként kezelő társadalmaktól, akik az autót úgy használják, mint akár egy bármilyen, teszem azt ma már egy telefont vagy egy televíziót Magyarországon is használok, hogy egyszerűen csak egy tárgynak tekintenék az autót. Itt az autó még egy picikét a család része, és hozzá vagyunk nőve rettenetes módon, és így is kezeljük természetesen. Hát az egyik szervizelési lehetőség és javítási lehetőség, ami sajnálatos módon jelen pillanatban egy nagyon-nagyon erősen bővülő tendencia, ez a fusi. Tehát gyakorlatilag ezzel az egy szóval jellemzem, és azt hiszem az egész dolgot. Sajnos ott tartunk jelen pillanatban, hogy borzalmasan sok képzett és még jó képzett autószerelő is van munkanélkül, és valamiből meg kell élniük, nincs mese. Ugyanakkor nagyon sok ember van, akit autót tart fent, de igazából erejét meghaladó, vagy nagyon-nagyon meghaladáshoz közel eső problémákat okoz neki az autó fenntartás. Ezért aztán keresi mindenki az olcsóbb, meg még olcsóbb, meg legolcsóbb megoldásokat. Na most gyakorlatilag ehhez nagyon jó táptalaj a fusi. Fusinak azt hívjuk, amikor valaki otthon egy kis félreeső zugban, kis saját garázskájába, mindenféle fajta, hát hogy mondjam, legalizált körülmény nélkül autót javít. És természetesen ezt másnak is megteszi, nem csak a sajátját, mert a sajátját csinálna az magánügy. Másnak is megcsinálja az autóját, és aztán némi készpénz ellenébe különböző műveleteket végrehajt. Hát azért itt szortírozzunk egyet, tehát azért nagyon nem mindegy, hogy az autónk milyen értéket képvisel, és milyen technikájú, mennyi idős, milyen felszereltség, illetve milyen szintű technikával szerelt autó, és akkor ezt így helyezzük el a fusi képébe, ugyanis hát ami a legfontosabb manapság egy szervizzel kapcsolatos, hogy hát először is ugye a hozzáértés. Tehát az autójavítást egyszer meg lehet tanulni, az alapokat, a szakmát, de aztán utána, hogy most ki mihez ért igazándiból, ez már nagyon-nagyon szélsőséges dolog. Tehát olyan ember, aki mindenhez ért, olyan nincs. Ezt felejtsük el. Vannak emberek, hogy ehhez értenek, van, akik ahhoz értenek jobban. Na most a fusiban azért általában kevés a válogatás. Tehát tollát, baranyát, bármit elvállalnak, csak pénz legyen belőle. Minél olcsóbban, annál jobb, és aztán ebből kifolyólag természetesen utána jöhetnek a nyűgök. Ugyanis mai autóknál már nincs mese, napra késznek kell lenni. Hát ha megnézzük, olyan sebességgel tolják az autógyártók ki az újabb és újabb modelleket, és a különböző újabb modellek olyan szinten nem hasonlítanak a régiekre, hogy az valami elképesztő. Ebből kifolyólag ezt napra késznek, ebből napra késznek lenni, ezt napról napra pontosan átlátni és mindenhez érteni, ez egy nagyon-nagyon komoly feladat. Na most azért, akinek nincsenek meg arra a hivatalos csatornái és lehetőségei, hogy ezekben a dolgokban napra kész legyen, ott bizony aztán jöhetnek az óriási perecek. A másik ugyanezzel összefüggő, ugye, hogy a szerszámozottság és a műszerezettség. Tehát ma már egy ilyen autót megfelelő szerszámozottság és megfelelő műszerezettség nélkül felelősséggel képtelenség normálisan megcsinálni. Még bizony, akinek megvannak hozzá a megfelelő szerszámai és műszerezettségei, és még úgy, ahogy napra kész is, még annak is tudnak fejtörést okozni bizonyos hibák, bizonyos problémák, na most minden nélkül, a háttér nélkül nekiáll egy ilyen dolognak, az borzasztó. Én nem mondom, mert most mit tudom, egy egyes Golfnak nekiáll valaki, egy klasszikus alapvető technika, kész, nagy baj nem lesz belőle, vagy van még egy régebbi Zsigulia, vagy valami olyan autója, ami még a régi hagyományos klasszikus technológiákkal épült, neki át csinálni, oké, ebből még lehet valami, de azért az utóbbi 10-15 év autóival már ezt nem igaz lehet megcsinálni. És ebből csak a baj lesz. Rengeteg élő példát tudnék mondani, hogy mik kerülnek elő nap mint nap, hát majd lesz egy ilyen összefoglaló műsorunk, lehet, hogy már talán a következő, amikor ilyen különböző példabeszédeket és ilyen különböző sztorikat el fogom mesélni, hát elképesztő dolgok tudnak előkerülni. Másik, most erre nem megyünk ki. A másik dolog, hogy ugye az alkatrész, amit felhasználnak. Tehát most, aki nekiáll szombaton délután fusiba valamit meg akar javítani, kérdem én, ha hirtelen felmerül, hogy valami alkatrész kell, mit fog felhasználni? Ugye, ami mit a pénzről van szó alapvetően ezekben az esetekben, ugye bontott alkatrész. Hát általában azért legyünk tisztában az, hogy a bontott alkatrész az már futott, az már kapott, gyötrődött, az már kopott, aznak már attól az alkatrésztől nem várhatjuk el, hogy normálisan működjön. Egy ideig jó lehet, bizonyos esetben bizonyos bontott alkatrészek akár tovább is, de hát ezt nagyon-nagyon el kell tudni dönteni, hogy mit tudunk felhasználni bontottan, vagy mit sem. Nagy kockázata van. Másik dolog, ugye ezek a utángyártott alkatrészek. Na most azt tudni kell, hogy ezek az utángyártott cégek, ezek ömlesztve nyomják, mint a bélyeget ezeket az alkatrészeket. A kutya meg nem nézi, hogy mi jött ki a gépből igazából. Szúrópróbál szerűen ellenőrizgetik, de hát azért három utángyártott alkatrészt egymás mellé teszünk, a legritkább esetben fog tökéletesen egyezni a három egymással. Úgyhogy hát megint nagyon-nagyon meggondolandó, hogy egy utángyártott alkatrészek közül mit használunk fel, mire használjuk fel, és mire bízzuk az életünket. Úgyhogy én azért úgy vagyok vele, hogy ezek ezekhez kérdés az, hogy aki ezeket felhasználja, mekkora tapasztalata, mennyit tud konkrétan arról a típusról, arról a fajta alkatrészről, hogy ott mennyire lesz ez megfelelő. Hát a fusinál azért általában ez a legritkább esetben szokott ilyen szempontból korrekt lenni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon csínyán kell bánni. Aztán van még egy dolog, amikor ugye itt van az internet korunk óriási találmánya, az internet mindent megold, aki be tud lépni egy böngészőbe, az már mindenhez ért, mindent megtalál. Na most ez óriási nagy tévedés, tehát az internetről én nekem időnként olyan cikkszámokat diktálnak be, hogy a Subaru az életben nem találkozott még ilyen karakterisztikai cikkszámmal, nemhogy ilyen alkatrészsel, és akkor elkeresik és próbálkoznak, meg ábraszámokat mondanak, meg a jobb oldalt összekeverik a bal oldalt, olyan kacifántos dolgok tudnak kijönni belőle, hogy ihaj, én továbbra is nagyon nagy fenntartásokkal kezelném ezt az egész fusi dolgot. Ugye ennek van egy paralel verziója, ez az úgynevezett mindent javítunk szerviz. Amikor márka független egy szerviz, vannak alapfeltételek minden további nélkül, de kimondottan ő úgy hirdeti magát, és azt mondja, hogy kérem szépen, mi bármit elválunk, mindenhez értünk, márka függetlenül rendkívül ügyesen meg fogunk javítani mindent. Hát most őszintén szólva, én 1976 óta vagyok autószerelő, illetve tanultam az autószerelő szakmát, elég sok mindent láttam már, de hát ez olyan távol álljon tőlem, hogy én kijelenthetném, hogy én bárminek neki mernék állni, hogy az valami hihetetlen. Hát ilyen nincsen. Ez az egyik fele a dolognak. Na most nyilvánvaló, hogy egy ilyen szervizőr, vannak olyan kollégák, akik valamihez ehhez értenek jobban, másik ahhoz a típushoz ért jobban. Na de hát van egyszerre forgalomban Magyarországon 30 féle különböző típus, annak 70 féle verziója, 100 féle kivitele. Szóval azért ott mindenhez érteni, és hogy mindenhez meg lenne a dokumentáció, azért erősen kételkedek benne. Úgyhogy itt vannak megint csak fenntartásaim. Egy jól bevált járat, vagy jó megfelelő bizalmi alapon működő dolog már azért itt azért lehet dolgokat megoldani, hiszen vannak olyan munkák azért, amiket meg fognak tudni csinálni. Mint egy olajcserét nyilván meg fog tudni csinálni, egy fékbetét cserét, féktárcsát, tehát egy olyan jellegű általában érvényes munkákat meg fognak tudni csinálni minden további nélkül, vagy most például attól függetlenül ugye felhívnám a figyelmet, ha csinálunk egy olajcserét, akkor a szűrőket is cseréljük ki. Tehát azért én találkoztam már olyan, hogy az olajcserét megcsináltak, és az olajszűrőt nem cserélték. Azt mondták, hogy majd a következőnél. Hát szóval álljon meg a menet. Ennyire spúrolni azért nem lehet, nem szabad semmiféleképpen. Hát egy átkettő azért ott a szakértelmet, egy kicsikét meg a hozzáállást megkérdőjelezném, amikor valaki egy ilyenbe belemegy. Tudnak csinálni, meg lehet csinálni egy általános ilyen helyen, mi különböző világítási javításokat, izzócseréket, egyebeket, bár ott már egy-két típusnál azért meglehetősen necces, tehát amikor le kell venni a lökhárítót, hogy kiszedjük a lámpát, hogy kicseréljünk egy helyzetjelzőt, ott már azért előfordult, amikor a 170 ezer forintos lámpára úgy letörték láthatatlanban az izzótartó fémkonzolt, hogy bizony az ügyfél majdnem sírva fakadt, amikor meglátta, hogy néz ki a dolog, mert nem látni oda, nem tudja, mit csinál, tapogatózik ott össze-vissza a sötétbe, nem akarja szanaszét szedni az egész autót természetesen, és aztán csak a kár van belőle. Tehát ez már bizony egy határeset, hogy érdemes egy ilyen univerzális dologba bele mászni. És hát ott van az óriási nagy dilemma, a karosszéria javítás. Tehát ne felejtsük el, hogy a karosszéria javításoknak a nagy többsége ugye biztosítós javítás. Na most mindenki tisztában van vele, hogy egy jó biztosítós javításon azért lehet pénzt keresni. De amikor arról szól a történet, hogy ebből fogjuk fönntartani magunkat a karosszéria javításból, és elkezdünk ott ebbe trükközgetni, azért borzalmasan sok korláta tud ennek a dolognak lenni. Nagyon sok olyan karosszéria javítással találkozunk, amikor bizony nagyjából megvan csinálva a gép, elkérik érte a pénzeket, vagy aláíratnak az emberrel mindent a biztosítás felé, hogy minden teljesen rendben van. Aztán később kiderül, hogy nem csukódik, hogy nem záródik, hogy nem jó a hézak, hogy elmászott, hogy kipattan a lökhárító sarka, hogy nem stimmel a fényszóró, szóval ilyen sok gond van vele, hogy az valami csoda. Tehát egy karosszéria javításnál, ha valaki egy értékálló javítást szeretne csinálni, akkor azért ezeket a univerzális dolgokat én erőteljesen kerülném, megmondom őszintén. Persze nagy csábítás, hogy azt mondják, hogy átvállaljuk az önrészt például egy kaszkos kárnál. Na most kérdem én, egy ilyen helyzetben egy önrészt átvállalni csak akkor lehet, hogyha annyi plusz pénzt lehet keresni a javításon, hogy ez még beleférjen. Tehát először az egész javításnak a rezsijét meg kell keresni, utána a cég fennmaradásának az idejeső költségét meg kell keresni, plusz még az önrészt is valahol meg kell keresni, hiszen senki sem fogja jó kedvéből, zsebből azt megfinanszírozni helyettünk azt a 10%-ot, ami adott esetben egy sok 100 000 forintos javításnál azért már elég komoly összeg is lehet. Tehát azért ezekkel csínyán kell bánni mindenféleképpen ezekkel a dolgokkal. Hát körülbelül ennyit így első nekifutásra, félreértés ne essék, én nem bántani akarom természetesen ezeket a cégeket, mindenki saját belátása szerint dolgozik, és saját belátása szerint vállalja el a munkákat, de azért azt gondolom, hogy egy felelősen gondolkodó autótulajdonos azért erősen meggondolja ezeket a verziókat. No, most egy kicsikét lazítsunk, menjünk át ismételten zenébe, és aztán folytatjuk itt a Lanzson, a négy keréken műsorát.
Bemutatja négy keréken.
Hello, szia, szevasztok! Nyíri László vagyok, a Lanzs Rádió négy keréken a Szejbikóból, és micsoda öröm, hogy most már azt mondjuk, hogy szép jó napot mindenkinek. Két hónap ezelőtt még itt jajgattunk, hogy jó estét kívánunk a nagy sötétben. Elérkeztünk a műsorunkba az utolsó olyan szakaszhoz, ahol a szervizekről beszélünk, ami igazából a legfontosabb, én azt gondolom. Egy nagyon fontos dolgot mondanék meg előtte, azért azt gondolom, hogy ez az autójavítás itt Magyarországon, ez előteljesen ugye bizalmi alapon működik. Tehát akármelyik verziót is választja valaki, akárhol is javítatja az autóját, akár hova is viszi, mindenféleképpen egy bizalmi kapcsolatot valahogy ki kell alakítani. Tehát akár ott egy munkafelvételen, akár a valamelyik szerelővel, de valakivel kell egy kontaktust kialakítani, mindenféleképpen csak úgy fogja nyugodt lelkiismerettel rábízni szemefényét bárki idegenre is, főleg amikor ott kell hagyni az autót, mert esetleg egy nagyobb mértékű javítás, vagy valami olyan jellegű dolog van. Tehát akármilyen verzióban is gondolkodunk, egy személyes kontaktus, egy személyes bizalmi kapcsolat mindenféleképpen jót tesz a dolgoknak. No, lépjünk tovább, akkor a következő kategória igazából a szervizeléseknél, ez az úgynevezett szakszerviz státusz. Ez eléggé hazabeszélős dolog az én szememben is, de én azt gondolom, hogy azért ez már egy igencsak megbízható és jó megoldás lehet adott esetben. Egy szakszerviznél már azért tudni kell, hogy mindenféleképpen egy típusra, egy márkára van ráállva az egész javítómű, ami azt jelenti, hogy ahhoz a típushoz, ahhoz a márkához meg kell legyen azért minden olyan alapfeltételük, amivel azt az autót szakszerűen, és ez egy nagyon-nagyon lényeges, gyári technológiának megfelelően tudják javítani, karbantartani. Tehát megvan hozzá mindenféleképpen a megfelelő szerszámozottság. Ugye egy célszerszámokról szoktunk ilyenkor beszélni. Hát tudni kell, hogy egy gyár egy autónak a javításához olyan mennyiségű célszerszámot kitalál, hogy ez valami hihetetlen. Most azért annak gyakorlatilag körülbelül a fele az nem igen kerül használatban, de a másik felé nélkül viszont csak barbárkodni lehet. Tehát sajnos az a helyzet, hogy be kell látnia mindenkinek, hogy a mai autók már olyan kompakt módon vannak szerelve, hogy a megfelelő célszerszámok nélkül bizony nem igen lehet boldogulni, roncsolni lehet csak és össze-vissza gányolni. Célszerszámokra van szükség, nincs mese. Másik pedig ugye a műszerezettség, erről már beszéltünk jó párszor, és nem győzöm hangsúlyozni, ugye, hogy olyan szinten nagyon vannak elektronizálva mai kocsiaink, hogy megfelelő módon nem tudunk diagnosztizálni, megfelelő módon nem tudunk kommunikálni a komputer rendszerével, hiszen itt már több komputerről is szó van, akkor gyakorlatilag csak tapogatózunk a sötétben. Nekem van olyan volt kollégám, aki a szakmának az egyik legnagyobb elismert diagnosztája, és gyakorlatilag a szakmán belül szinte mindenki ismeri nagyon jól, aki gyakorlatilag a 80-as évek és a 90-es évek elején egy olyan szintű diagnosztikai tudással és olyan szintű diagnosztikai profizmussal rendelkezett, hogy mindenki sorba álltak előtte az emberek, és mindenki csak meghajolt, és abszolút, és bizony ő is eljutott odáig, hogy egy bizonyos idő után már nem tudta követni a saját szakmai hozzáállása és a saját szakmai feltételeivel a mai technikát, és egy bizonyos szinten megragadt és megállt, ahol továbbra is király, csak egyre kevesebb most már az az autó, ami ezzel a technikával és technológiával van szerelve. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag egy frissen végzett autószerelő tanonc a diagnosztikai szempontból már többet tud, mint egy régi bútordarab, mint akár én is, vagy annak idején a kollégáim. Tehát ez nincs mese, lépést kell tartani a világon. Most egy szakszerviznek feltétlenül rendelkeznie kell olyan szinten képzett emberekkel, akik ezt minden további nélkül tudják kezelni, megbízhatóan és megfelelő módon. És persze napra készek is az egészből. Egy nagyon fontos dolog még egy szakszerviznél, hogy mindenféleképpen feltétel, alapfeltétel kell, hogy legyen, az adott típushoz gyári alkatrész raktára. Tehát manapság egy szakszerviz, egy komoly szerviz, alkatrész raktár nélkül, egy megfelelő mértékű alkatrész raktár nélkül csak félkarú óriás tud lenni, hiszen azért az emberek elvárják ma már, hogy valahova odaviszik az autójukat, akkor azért a pénzükért ne azt kapják, hogy jó, hát tedd le, és majd 3 hét múlva érdeklődjél, vagy majd egyszer csak felhívunk, ha valami lesz, vagy most vidd el aztán hozzá valami alkatrész, egyebek, tehát ezek már nem mennek. Itt minél előbb kell tudni megoldást találni, és hogyha éppen nincs is a raktáron valami alkatrész, ami mondjuk egy kicsit különlegesebb, kell tudni azonnal megoldást mondani rá, hogy tudjuk ezt a legrövidebb időn belül a legjobban megoldani. De a futó javításokhoz való alkatrészeknek mindenféleképpen kell lenniük egy ilyen raktárba, ez egy alapfeltétel. Ha nincsen, akkor ott már azért kilóg a lóláb. Nyilván valahogy egy ilyen szakszerviznek is kellene külsős kapcsolatoknak lenni, és külsős megfelelő cégeknek lenni. Ezt megint jó érdemes feltérképezni, hogy ezek megvannak-e megbízhatóan és normálisan, hiszen a külsősökért is a munkát elvállalónak kell tartani a hátát, ővé a felelősség. Hát gondolok itt mondjuk egy üveges cégre, ugye ragasztott szélvédőknél ma már annak a technológiája, annak az egésznek a tartása és működtetése, azért ez egy önálló céget sejtett maga mögött, illetve kíván maga mögé. Aztán vannak ugye a fényezők, például a mai szintén a mai világban már nem minden középszintű szakszerviz rendelkezik önálló fényezőfülkével, sőt, manapság már egyre kevesebb szerviz foglalkozik, inkább kimondottan fényező bázisok léteznek, akik meg ezzel foglalkoznak. Aztán vannak a gépműhelyek. Ugye hát manapság, amikor gépmunkáról beszélünk, ma már olyan szinten kell ezekkel a gépműhelyekkel szintén technológiailag felszereltnek lenni, és ezek a gépműhelyek annyira kell precíznek és pontosnak lenni, hogy megint egy külön szakma. Egy szakszerviznek megfelelő háttérnek itt is meg kell lenni, ami leinformálhatóan és jó minőségben, megfelelő minőségben dolgozik. Aztán egy szakszervizre elég erőteljesen egyébként jellemző tud lenni, illetve annak a pontosságát, fontosságát és megbízhatóságát elég erőteljesen jellemzi, hogy az adott típusú autókon kívül mennyi típus idegen autót csinálnak. Tehát mindenhol, az ég adta egy világon, és ez a világ minden sarkán érvényes, hogy ha valaki valami típusra rá van állva, azért óhatatlan, hogy oda bebepottyannak különböző ismeretségi körökön belül, meg a dolgozóknak az autói, meg a hozzátartozott családtagoknak az autói, mindig bepottyannak típusidegen autók, és ezeket megcsináljuk minden további nélkül. Sőt, az is előfordul, hogy azoknak az ügyfeleinknek, akik rendszeresen hozzánk járók, és esetleg nem is egy autóval, most van a családon belül a mamának valami autója, vagy a gyereknek, vagy van egy tartalékautó, bármi ilyesmi, és ez egy típusidegen kocsi, megcsináljuk természetesen megfelelő szintig. Tehát én is csak úgy vállalok egy ilyen autót, amikor azért látom a javításnak a végét, tehát valami parttalan Peugeot váltójavításba az életben nem vinnének bele. De azért egy kívülálló, amikor egy ilyen szakszervizbe bemegy, azért nem árt, hogy feltérképező, hogy tényleg az egy szakszerviz, akkor azért tényleg azzal a típussal le van-e tele, amiről ők hirdetik magukat, hogy ők ezt nagyon jól értenek. Nagyon fontos dolog. Hát aztán marad a márka szerviz. Tehát a márka szerviz egy külön kategória. Nincs mese, nyilván garancia idő alatt oda kell járni. Ennyi. Kiterjesztett garancia, ez manapság nagyon nagy divat, millió év garanciát adunk, természetesen aztán kiderül az aprós betűs, mikor elolvassuk, hogy azért ezek kicsikét vannak benne olyan kitételek, amik nem annyira egyértelműek, de hát ez mindenkinek a maga szája íze szerint van. Ma már az autót úgy adják el, hogy eleve a kiterjesztett garancia benne van az árban, tehát ha tetszik, hanem ezt ránk lőcsölik, ezt küldik mindenféleképpen, ha kell, hanem. Azért olvassuk el, hogy ez a kiterjesztett garancia mi mindenre vonatkozik, és mi mindenre nem vonatkozik, és akkor azért rájövünk, hogy nem minden annyira fényes, mint ahogy kinéz. Egy másik nagyon fontos dolog egy márka szerviznél tudni kell, ugye, hogy nagyrészt ez arra épül, hogy új autókat eladják, és aztán annak megfelelően, ha garanciás javítás van, akkor egy gyártómű felé el tudják számolni. De amikor fizetős javítás jön, azért nézzünk utána, mielőtt nekilódulnak ennek a dolognak, hogy azzal a 10-12 ezer forintos rezsióra díjjal milyen számla lesz a végén, mert roppant módon nem mindegy, és nem tehetnek róla. Hát ez a Verkli rendszeréből és az adottságaiból jön ki ez a dolog. Hát körülbelül dióhéjban ennyi, itt is van persze pár dolog, ami kimarad belőle, ezt majd természetesen abban a műsorban, ahol a kimarad dolgokkal foglalkozunk, majd ismételten fölveszük ezt a fonalat. Minden esetre mára ennyit a négy keréken itt a Lanzs Rádióban. Nyílő László voltam a Szejbikóból, mindenkinek további nagyon jó szórakozást kívánok a mai napra, és további jó időt egészen októberig, novemberig. Szevasztok, a jövő héten találkozunk.
we can make it right, so we can see as equal. Do this for my life, do this for the people. Just get the balance right, we can all be equal. Yeah, yeah. We can see as equal.